Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, bűnbánat Isten tiszteletünk kezdetén a 206. énekünk jelzett verseit énekeljük el. 206. dicséretünk első 8 versét. A 206. énekünk első verse így kezdődik. Én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatják. Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy elhoztad ezt az ünnepkört, amikor visszaemlékezhetünk a te halálodra és dicsőséges föltámadásodra. Köszönjük néked, hogy elcsöndesíted a mi szívünket a nagy rohanásban, a nagy szaladgálásban, így intézkedésben, és megadod, hogy megállhassunk, és gondoljunk te reád, és megemlékezzünk te rólad, amit azért cselekedtél, hogy ne veszünk el, hanem örök életünk legyen. Köszönjük néked Golgotai keresztedet és üres sírodat most is, ebben az órában is. És kérünk téged arra, hogy szólíts meg most bennünket, és add, hogy igazán értsük, hogy mekkora nagy szükségünk volt arra, hogy te egyszer meghalj, és utána föltámadjál dicsőségben. Segíts, hogy meglássuk, hogy ezen múlik minden az életünkbe, és ennek kulcsfontosságú szerepe van ma és itt is a számunkra. Köszönjük néked, hogy megállhatunk előtted, és hadd kérjünk most arra is, hogy tisztogasd meg a mi szíveinket, minden mai napon elkövetett bűntől is, ami úgy felkavar bennünket, nyugtalanít minket. Kérünk, hogy tisztogasd meg a szívünket, hogy láthassunk téged és érthessünk téged. Szent lelked munkálkodjon ebben az órában is a szívünkben, hogy megérthessünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 5. részéből az első 11 verset. Lukács evangéliumának 5. részében az első 11 vers így szól. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala. És látta két hajót állani a vizen, a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ő, bemenvén az egyik hajóba, mely a Simoné vala, kéré őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől. És mikor leült, a hajóból tanítá a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondd a Simonnak, evezz a mélyre, és vesétek ki a hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondané ki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégse fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát keríték be. Szakadoz vala pedig az ő hálójuk. Intének azért a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljövén megtölték mind a két hajót, annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esék, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ővele valának, a halfogás miatt, melyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simonnak társai valának. És mondd a Simonnak Jézus, ne félj. Mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat szárazra vonván, elhagyták mindenüket, és követék őt. Kedves testvéreim, ha távolabbról nézzük, akkor azt látjuk, hogy a történetben egy erős férfi ember egy egészen evilági helyen, egy tó tükrén lebegő halászhajójában remekbe borul le egy másik férfi előtt. Péter az, aki a Genezáret tavon ringatozó halász hajójába leborul a názáreti Jézus előtt. Tehát hogyan jutott el idáig? Az egész azzal kezdődött, hogy Jézus újra megjelent Kapernaumban, és tanítani kezdett, de nem a zsinagógában, hanem ott a tópartján. Éppen ott, ahol Péter és társai az egész éjszakai reménytelen és eredménytelen halászat után a hálóikat tisztították és kötözgették. Ismerték már korábban Jézust, hiszen keresztelő János kapcsán találkoztak vele, és már ott megnyerte a bizalmukat. Együtt voltak a galileai Kánában és Júdeában. Aztán, amikor korábban Kapernaumba járt, meggyógyította Péter lázas anyósát, hát ismerték ezt a Jézust, aki ott tanította tópartján. És tudták, hogy rendkívüli valaki. Nem voltak még a tanítványai, a hétköznapi életvitelüket élték, foglalatosságukat űzték, halásztak. De most újra ott volt Jézus mellettük, és tanított, és ők meg a hálóik rendbehozatala közben hallgatták, amennyire oda tudtak figyelni. A közben azonban a sokaság, amelyik Jézust hallgatta, egyre csak nőtt és nőtt, és ezt látva egyszer Jézus nagyon szeliden azt kérte Pétertől, hogy legyen kedves a hajóját a rendelkezésére bocsátani, hadd tanítson onnan a sokaságot, egy kicsi eltávolodva a parttól, hogy jobban rálásson a tömegre, és azok is jobban lássák és hallják őt. Péter pedig készséggel engedett, hiszen anyósa meggyógyítójának adósaként látta saját magát. Hajója Jézus szószékévé lett, ahonnan Jézus tovább tanította a sokaságot. Megjegyzem zárójelben, hogy van ilyen, hogy Jézus a hajót kéri, ez egészen egyszerű, hétköznapi dolog ez. És van, amikor mást kér, van, amikor gyerekágyat kér, vagy zongorát, vagy autót, vagy számítógépet, vagy lakást, vagy pénzt, vagy időt. Van, amikor hajót kér. Amikor azt odaadja neki Péter, akkor azt elkezdi használni, és szószékévé lesz neki az. Minden esetre, ha a dolog ennyibe maradt volna, akkor Péter, ha megöregszik, az unokáinak mesélgethetett volna arról, hogy tudjátok, ez az a hajó, amelyből Jézus tanított. De hát a dolog nem maradt azért ennyibe, mint tudjuk, nem maradt ennyiben a dolog. Miközben Jézus tanított, Péterék tovább ügyködtek, de azért hallották, amiket Jézus mondott. És ez, testvéreim, egyáltalán nem jelentéktelen dolog. Nem jelentéktelen dolog. Miről beszélt Jézus? Olvassuk Lukács evangéliumában, hogy ő az üdvösség üzenetét mondta az embereknek. Az üdvösségről beszélt. Hogy hogyan lehet üdvözülni, hogyan lehet Istennel közösségre jutni. Hogyan lehet a kárhozatból megmenekülni és boldog örök életet kapni. Örömüzenetet mondott az embereknek. És Péter ezt az örömüzenetet hallotta ott a többiekkel együtt. Egész éjszaka dolgoztak, és másnap délelőtt egy igehirdetést hallgattak. Mondjuk ez is zárójelbe jegyzem meg, hogy ritkán van ilyen, hogy valaki éjszaka dolgozik, aztán másnap reggel ma ott ül az Isten tiszteleten, hogy hallgassa az igehirdetést, de hát itt Péter így volt, hogy egész éjjel dolgozott, ami nem egy könnyű munka, a halászat nem volt egy nagyon könnyű és laza szórakozás, tehát az a munkás, fizikai munkát igényelt az embertől, de másnap reggel ott volt és hallgatta a prédikációt. Ez most nem hegyi beszéd volt, hanem tavi beszéd, mondhatnánk így egy kicsit humorosan. Hát ezt az örömhírt, amit ott Jézus mondott, ezt hallotta Péter is. Csodálatos dolog ezt, testvérek, hogy ahogy olvassuk az igében, hogy a nép pedig hozzátódult, hogy hallgassa az Istennek az üzenetét, Istennek a beszédét. És annyira tódultak, és jöttek, és jöttek, és jöttek, hogy Jézust már kezdték talán beleszorítani a vízbe, és ezért kérte Jézus Pétert, hogy engedjél a hajódba, hogy egy kicsit beljebb mehessek, hogy onnan szólhassak az emberekhez. Az Úr Jézusnak az ige hirdetése egy csodálatos dolog lehetett, testvérek, és ha csak félfüllel hallotta valaki, hát én nagyon szívesen hallottam volna félfüllel is Jézus prédikációját, hogy beszélt, mint beszélt, mert úgy olvassuk az ígében, hogy Jézus nem úgy beszélt, mint a farizeusok, meg az írástudók, hanem az ő szavában hatalom és erő volt. És az a tiszta igazság, ami ottan megszólalt, az biztos, ha félfüllel is hallották, de biztos így is csodálatos volt, és Péterék szívét az megragadhatta. Na, amikor Jézus befejezte a hajóból való tanítást, hirtelen nagyon határozott és nagyon kemény parancsot ad Péternek. A görög szövegben világosan látszik az a különbség, hogy Pétert először megkéri nagyon szelíden és nagyon tapintatosan, hogy vigyél egy kicsit beljebb. Utána viszont, amikor másodszor szól hozzá, akkor egy kifejezetten erős és kemény parancsot ad Péternek. Most pedig így mondja neki, hadd idézem, negyedik versből, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Ez egy ellenmondás, nem tűrő parancs. Péter persze egy kicsit ellenkezik. Hát tudod, Uram, az éjjel fáradtunk, nem fogtunk semmit, és hát ez a szakmám szabályainak ellentmond, hogy éjszaka, illetve nappal halászunk, mert éjszaka lehet itt halászni. És nehéz egy szakmabelinek elszenvedni, hogy egy nem szakmabeli, mert te ugye egy ácsnak a fia volnál, aki ezt a szakmát tudod. Most egy nem szakmabeli belebeszél ebbe az én dolgomba. És azt mondja nekem, hogy most menjek be, amikor nyilván senki nem megy be, ugye rajtunk kívül. És hát talán még ki is fognak nevetni a többiek, hogy mit keresek én, az öreg halász, ugye, tapasztalt vén róka, mit keresek én a genezáreti tavon délelőtt. Lejáratom magam a többi halászok előtt, a kollégák előtt. Kinevetnek, ez ciki lesz, ugye ma így mondanánk. Hát Uram, szabadkozik. Hát valaki mondta, hogy manapság járt arrafelé, a genezáreti tónál, és délelőtt a halászok ott pihengettek a tó partján, és megkérdezte őket, hogy nappal nem halásznak? És azt mondta, hogy hát nagyon kinevették őt. Tényleg kinevették őt, hogy kérdezhet ilyet? Hát látszik, hogy milyen zöldfülű vagy. Hát ilyenkor nem lehet halászni. Hát értjük, még a mai nap is értjük Péternek ezt a vonakodását, hogy hát egész éjjel fáradtunk, Uram, hát most most meg nincs az ideje a halászatnak. De gondol egyet, Péter, és azt mondja, a te szavadra mégis. Kivetem a hálót. A te szavadra mégis. Egy tiszteletteljes megszólítást alkalmaz, és mondja neki, hogy hát nem fogtunk semmit, de mester, ez azt jelenti főnök, így elöljáró, így szólítja Jézust. De főnök, szinte így is mondanánk, vagy egy kicsit viccesen szoktuk mondani, hogy főnök, na akkor csinálom a dolgot. Főnök, akkor megyek és teszem, amit mondasz. És ebbe úgy ott remeg az, hogy van benne egy kis bizalom azért Jézus iránt, a te szabadra mégis megcsinálom, amit kértél. És csodálatos dolog történik, ahogy enged Jézusnak ebbe a kis hétköznapi dologba, mert ahogy bemennek és kiveti a hálót, azt olvassuk az írásban, hogy annyi halat fognak hirtelen, hogy hatalmas segítségre van szükségük, és hívniuk kell egy másik hajót is, ahol jönnek újabb erős férfiak, és kell, hogy együtt emeljék ki a zsákmányt. Két hajó, meg két halászhajó színig megtelik halakkal, szinte színig megtelik halakkal. A lényeg, hogy Péter egy szakmai kérdésbe engedett Jézusnak, Jézus szakmaiatlannak tűnő tanácsának, és milyen áldást tapasztalt meg rögtön. Áldást tapasztalt meg, csúcspontot élt át a hivatásába, mondhatnánk ezt. Aznap élvezte, hogy halász. Valami olyasmit tett, amiről aztán sokáig beszéltek még a Genezáret tavánál. Ez egy olyan tanulságos dolog, testvérek, hogy Jézus lehet, hogy belebeszél a mi hétköznapi munkánkba is, hogy hogyan dolgozzunk. Nem valami lelki dolgot mond, hanem hogy elmondja nekünk, hogy azt a munkát hogy kéne dolgozni és végezni. És ha mi ennek a szónak engedünk, és nem okoskodunk jobbra-balra, hogy mi jobban tudjuk nálánál is, hogy a mi munkánkat hogy kell csinálni, ha nem okoskodunk, hanem engedünk neki, akkor megállhatja a mi hétköznapi munkánkat is. És áldottá teheti a mi halászhálónkat, vagy éppen orvosi eszközeinket, vagy éppen lelkészi könyveinket, vagy más dolgot, a kis számítógépünket, vagy hadd ne soroljam, majd így nézegetek rajtatok, végig látom, hogy ki mivel dolgozik nagyjából, de azt a dolgot azt áldottá teheti a kezünkbe. Lehet, hogy nem értünk Jézussal egyet, de mondjuk azt, hogy a te szavadra mégis. Hát hadd tegyem úgy ezt az én munkámat, ahogy akarod, ahogy mondod. Na, egy kicsit tovább lépek, mert igazából nem ezekről akarok beszélni, amikről eddig beszéltem, hanem arra akarom ráirányítani a figyelmeteket, hogy Péter először is hallotta Jézusnak a tanítását, utána átélte Jézusnak ezt a csodáját. És ezt a két dolgot tegyük össze. Ez a két dolog azt jelenti, hogy Péter Jézusnak a kinyilatkoztatásával, önkinyilatkoztatásával szembesült. Jézus magát leleplezte előtte is, meg a többiek előtt is, a tanításában és a csodatételében. És ennek a kettőnek a következtébe Péter fölismerte, hogy Jézus kicsoda. Olyan könnyen el tudjuk ezt képzelni, hogy Péter ott önfeledten örül a zsákmány fölött, egyszer csak ránéz Jézus, és eláll a szava. Mert felismeri, hogy Jézusban az Isten áll a hajójában. Felismeri a tanításból is, meg a csodából is, hogy Jézus az Isten. Felismeri Jézus arcán, aki csak egy ember volt, úgy ismert addig, hogy egy ember főnöknek szólítja, elöljárónak, nem Istennek szólítja. Egy nagyszerű valakinek tartja, egy rendkívüli valakinek tartja, de még nem látta Istennek. Most értette meg, hogy Jézus az Isten. Jézusban az Isten van a hajómba. Ez, testvérek, egy nagyon nagy felismerés, és az az igazság, hogy mi is tulajdonképpen el kell, hogy jussunk erre a felismerésre, de ahogy Péter nem tudott ezért semmit se tenni, úgy mi se tudunk. Mi arra vagyunk utalva, hogy itt a Bibliát olvassuk, testvéreim, akár ma este is, látjuk, hogy Jézus tanít, tudjuk is, hogy nagyjából miről tanított, és látjuk, hogy milyen csodát cselekedett. Noha nem éljük át se a tanítását, se nem látjuk azt a csodát, de mégis itt van előttünk leírva a Szentírásban. És ahogy olvassuk és gondolkozunk erről a dologról, testvérek, az Úr maga elvégzi, hogy kijelenti nekünk magát. Nem biztos, hogy elvégzi, de elvégezheti, hogy kijelenti nekünk magát. hogy megértsük mi is, hogy ő kicsoda. Hogy ő benne az Isten van ezen a földön, testvéreim. Amikor Péter hallgatta Jézus tanítását, akkor valahogyan talán eszébe jutott, nem tudom, hogy eszébe jutott, de tételezzük fel, hogy eszébe jutott, hiszen az Ószövetséget ismerő ember volt. Eszébe jutott, hogy Isten megmondta előre az ő küldöttéről, hogy majd profétálni fog, tanítani fog. Mózes 5. könyvének a 18. részéből olvassuk ezt a híres messiás proféciát, amikor Isten azt mondja, hogy küldök nektek egy olyan tanítót, mint én. Majd az ő szavát hallgassátok. Na, ez talán Péternek eszébe jutott, hogy ez a messiás profécia talán ebbe a Jézusba teljesedik be. Aztán látta a csodát, eszébe juthatott a 8. Zsoltár, amely messiási Zsoltár is, és amelyben azt olvassuk a messiásról, hogy az Isten a lába alá tett mindent, például ott vannak felsorolva a tenger halai is. Azokat is az Úr lábai alá vetette. És pont azt a csodát élik áll, hogy hogy a halak gyűlnek a hálóba. Péterbe, testvérek, valahogy talán ezek az igék, Mózes 5. könyvéből, a 8. Zsoltárból, valahogy ezek is ott összejátszottak az ő lelkében, és ott állt előtte Jézus, aki szólt és látta a cselekedetet, és valahogy összeállt benne az a kép, hogy ez itt nem egy nagy főnök, nem egy nagy ember, hanem ő az Istennek a fia. Ő maga Isten. Benne Isten áll itt a hajomba a halak tetején. Egészen privát helyen. Egészen világi helyen. Itt van az Úr. Itt van, testvérek, valóban az Úr, előttünk is az ígébe. De valahogyan az ő munkája kell, Jézusnak valami titokzatos belső munkája kell, hogy bennünk is történjen, hogy megértsük, hogy ő nem pusztán egy nagy ember, egy rendkívüli ember, hanem ő az Isten fia. Mondhatjuk úgy is, hogy a Szentlélek munkája kell ehhez. Mondhatnánk azt, hogy Péterbe a Szentlélek munkálta ki, hogy leesett nála a tantusz, hogy Jézus kicsoda. Mondhatnánk úgy is, hogy Jézus mondta neki egyszer, hogy Péter mondja, te vagy a messiás. De nem test és vér jelentette ezt neked ki, hanem az én mennyei atyám. A mennyei atya jelentette ki Péternek. De az biztos, testvérek, hogy Isten, a Szent Háromság, Isten munkája volt az, hogy Péter megértette, hogy kicsoda Jézus. Magától nem volt erre képes. És mi is ugyanígy vagyunk, hogy itt van előttünk az ige, kell, hogy Jézus munkálkodjon bennünk, kell, hogy a lélek munkálkodjon, kell, hogy az atya munkálkodjon bennünk, hogy megértsük igazán, hogy kicsoda Jézus. Magyarázhatom nektek napestig, vagy bárki magyarázhatja a gyerekének, vagy nem tudom én kinek, hogy kicsoda Jézus, nem fogja megérteni. Lehet, hogy megérti, de még mindig nem ismeri Jézust. Jézusnak a munkája kell, hogy bennünk, a szívünkbe, a lelkünkbe elvégződjön, hogy meglássuk Jézus Krisztus arcán az Isten dicsőségét, hogy Pál mondja a korintusi levélbe. Ha elvégzi bennünk a munkát, akkor mi is felismerjük Jézus arcán Isten dicsőségét. Nagyon fontos mozzanat az, testvérek, amikor Péter eljut Jézusnak erre a felismerésére. Amikor ide jut Péter, akkor Jézus az ő számára egyszer csak így megnő. Hatalmassá válik. Ez ugyanaz, mint amikor a mi számunkra is Jézus kijelenti magát, és megtudjuk, hogy Jézus nem pusztán egy ember, nem pusztán egy nagy tanító, egy nagy gyógyító, egy nagy példakép, hanem ő az Isten fia. Ő maga az Isten, amikor ezt felismerjük, igazán felismerjük, akkor Jézus, testvéreim, kilép számunkra a szürkeségből. Akkor már ő nem csak egy nagy valaki, egy nagy ember, egy nagyon okos ember, egy nagyon bölcs tanító, egy nagy erkölcsi példa, hanem egyszer csak Istenné válik a számunkra. Megistenül előttünk, olyan súlya lesz, mint még soha. Addig lehet, hogy elmentünk Jézus mellett, egy kicsit oda néztünk rá, igen, hát nagyszerű, és mentünk tovább. De amikor Jézus igazán megismerjük, akkor egyszer csak fölmagasztosul előttünk. Dicsőségesé válik. A héber nyelvben ez a kábód, a dicsőséget jelenti, azt is jelenti, hogy súlya lesz. Hatalmas súlya lesz, nyomatéka lesz, jelentősége lesz. Ha Isten elvégzi, vagy Jézus elvégzi, vagy a Szentlélek elvégzi, mondjuk, hogy felismerjük az Úr Jézust, akkor onnantól kezdve Jézus a számunkra mindenné válik. Addig ekkora volt, aztán egyszer csak hatalmas lesz. akit az egek egei nem tudnak befogadni, senki nem tud befogadni. Istenné magasztosul a számunkra, felragyog nekünk a Krisztus. Ezt jelenti ez a kifejezés. Felragyog nekünk a Krisztus. Többet látunk benne, mint magunkba, mint egy nagy emberbe. Mindenkinél többnek látjuk őt. Istenné válik a szemünkbe, testvérek, a szívünkbe. És ő valóban az is. Olyan megdöbbentő ez, testvérek, hogy Jézus, amikor így megdicsőíti magát Péter előtt, vagy a lélek dicsőíti, vagy az atya dicsőíti meg így Péter előtt, akkor az nem egy hazugság. Jézus nem egy ember, akit úgy Istennek kezdenek tartani valakik. Ő valóban az Isten, ugye? Hát János evangéliumát olvassuk mindjárt az elején, ugye? Isten az ige, és az ige testélet és lakozott közöttünk. Vagy olvassuk a római levelet, hogy Jézus Krisztus örökké áldandó Isten. Vagy olvassuk, amikor Jézus maga mondja, én vagyok, amikor az Isten nevét használja magára. Vagy sok helyet idézhetünk még, amik mind azt mondják, Jézus tényleg az Isten. A zsidókhoz írt levélbe, ő az Isten lényének a képmása. Az Isten benne tükröződik, benne van az Isten az emberek között. Az angyalok imádják Jézust, mert ő az Isten fia. Ő az Isten maga. Csodálatos, amikor felismerjük Jézusba, testvérek, ezt a mindenkinél nagyobb, mindenkinél csodálatosabb szemét. És amikor Péter fölismeri őt, akkor abban a pillanatban, testvérek, Péter önismeretre is jut. Hallotta Jézus igehirdetését, átélte a csodatettét, Jézus kinyilatkoztatta neki magát, a lélek munkája, az atya munkája benne, felismeri Jézus fenségét és isteni dicsőségét, és ebből következően fölismeri saját magát. Megismeri saját magát. A két megismerés, az Úr megismerése, meg az ő saját megismerése okozati kapcsolatban áll egymással. Az elsőből következik a második. Addig nem ismeri magát, amíg nem ismeri Jézus. De mihelyest megismeri Jézus, megismeri magát is. Ki vagyok én? Valójában ki vagyok én? És amikor Péter erre az önismeretre jut, testvérem, nem azt ismeri fel, hogy én milyen jó ember vagyok, ugye? Vagy nem azt ismeri fel, hogy hát, na bűnös vagyok, de azért nem vagyok akkora nagy bűnös. Nem azt ismeri fel, hogy hát vannak nekem is bűneim, vagy hát pontosabban hibáim, mint másoknak is. Nem ezt ismeri föl. Azt ismeri föl, hogy én bűnös ember vagyok. Ezt mondja Jézusnak. Menj innen, mert én bűnös ember vagyok. Nem jó ember. Nem azt mondja, bűneim is vannak, hibáim is vannak, gyengeségeim vannak. Nem. Azt mondja, ki vagyok én. Én egy bűnös ember vagyok. Önmagát bűnösként ismeri fel. Az egész lényem romlott. Azt mondja ki ezzel Péter. Az egész lényem, az eszem, az akaratom, a lelki, minden, ami vagyok, az elvetendő, az a szemedben nyomorúságos. Nincs bennem semmi jó. Fölismeri magát, hogy kicsoda ő. És ugyanúgy vagyunk, testvérek, mi is. Mihelyest Jézust meglátjuk a maga fenségében és dicsőségében, meglátjuk magunkat is. És mi is azt kell, hogy majd mondjuk akkor, hogy én egy bűnös ember vagyok. Nem azért, mert a tiszteletes bácsi azt mondta, hanem mert Jézus fényében megismertem magamat. Nem is azért, mert a Biblia mondja, hanem mert az Úr fényében fölismertem magamat. Én egy bűnös, elveszett ember vagyok. Nem kis bűnös vagyok, nem nagy bűnös vagyok, nem hibáim vannak, én egy bűnös ember vagyok. Ugyanezt mondja a Jézus példázatában szereplő vámszedő. Akkor veri a mellét. Én bűnös ember vagyok. Itt van, testvérek, a nagy dolog, a bűnbánatnak, vagy pontosabban a bűnismeretünknek, önmagunk megismerésének az igazi titka. Jézus fényében látjuk meg és ismerjük meg saját bűnösségünket. Mihelyest rájön, hogy kicsoda Jézus, abban a pillanatban rájön az ember, hogy akkor ki vagyok én. És ez az igazi önismeret. Ez az igazi önismeret. Nem az, amikor pszichológiai teszteket töltünk ki, meg nem tudom, hogy milyen vagyok én. Nem ez a, ez nem vezet igazi önismerethez. Az igazi önismerethez Jézus vezet el bennünket. Az ő fenségének a fényében látjuk meg magunkat igazán. És Péternek ezek a szavai, testvérek, azt is jelentik, hogy ő azonnal megérti azt is, hogy én nem csak bűnös ember vagyok, hanem én halált érdemlek. Halált érdemlek. Azt mondják Izrael fiai a Sinai hegy alatt, hogy az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljunk. Mert tudjuk, hogy kik vagyunk mi, és ha az Isten szól hozzánk, meg fogunk halni, el fogunk pusztulni, mert az Isten emésztő tűz. Péter ezt érzi meg. Nem tehet róla, hogy így mondjam. Nem mondta neki semmi, senki. Jézus sem mondta neki, hogy te ki vagy, és most az a dolgod, hogy féljél. Nem mondja neki ezeket Jézus. Jézusnak egyszerűen ott áll, némán ott áll. Jézus fölismeri, hogy ő kicsoda. És abban a pillanatban tudja, hogy ki vagyok én, és mit érdemlek az Istentől. Távozz tőlem, Uram, mondja. Ez azt jelenti, hogy menj innen, mert megölsz engem. Menj innen, mert megölsz. Elpusztítasz engem. Péter maga menekülne, ha tudna, mert ott vannak a csónakban, hogy nem tud hova menni. Be van szorítva, kutyaszorítóba került. Jézus meg nem hagyja ott. De a legszívesebben Péter elmenne, elbújna, vagy nem tudom, beugrana a vízbe, elsüllyedne a genezáreti tó fenekére, ha tehetné. De menj innen, mert megölsz engem. A szentséget fényével megölsz engem. Azt olvassuk az igében, hogy egy tambosz, egy reszketés fogja el őt. Nem leborul Jézus elé, ahogy gondolnunk, hogy akkor gondolt egyet, és fogta magát, és leborult, hanem kiment a lábából az erő, és összeroskadt Jézus előtt. Összeroskadt Jézus előtt, remegő, kiszaladt belőle az erő, remegni kezdett, mint a nyárfa levél. Páni félelem, halálfélelem fogja el, oda zuhan Jézus elé. És úgy mondja, hogy menj innen, mert megölsz engem, mert én egy bűnös ember vagyok, és te pedig ki vagy? Iszonyat távolság választ el engem tőled. És a te jelenléted elpusztít engem. Hát igen, testvérek, itt vagyunk mi. Ha Jézust felismerjük, fölismerjük magunkat is, hogy mi kik vagyunk. De abban a pillanatban ránk szakad az, hogy ha én bűnös vagyok, akkor engem az Úr meg fog ölni. El fog pusztítani. Nekem jaj, nekem végem van. Elvesztem, mert bűnös ember vagyok. Ugyanezt érezték az összes proféták, akiknek így megjelent az Úr. Emlékeztek Ézsaiás prófétára, és amikor fölragyog előtte Isten dicsőségére, összeroskad. Végem van, elvesztem, a mindenhatót látták a szemeim. Ott remeg, ott reszket szerencsétlen. A Manoachnál, a többi, akinek az Úr dicsősége megjelent valamilyen formában, mindegyik nem bírja ki ezt. Hát Istennek a jelenlétébe a bűnös ember elkezd remegni, reszketni, félni, páni félelemmel reszketni, nem tehet róla, egyszerűen erőt vesz rajta. Nem tudatosan csinálja az ember, erőt vesz rajta. Na itt már ugye nem kezdjük mondani, hogy milyen jó ember vagyok, meg Péter sem mond semmit. Ott nincs magyarázkodás, hogy de így, Uram, de úgy, Uram. Nincs önfényezés. Semmi, hogy de tudod, hát ez így volt, meg úgy volt, meg nem tudom. Semmi. Ott már csak összetörés van, összetörettetés van, és félelem van, és remegés van. Így vagyunk mi is, testvérek. Jól mondja Calvin, hogy az emberek Isten távollétében nyomorultaknak érzik magukat, ha pedig megjelenik, halálra rémülnek. Mert azok vagyunk, akik vagyunk. Minden gőgünk összetörik, minden hiúságunk szertefoszlik, minden büszkeségünk megroppan, mert egyszerűen olyan kicsivé válunk a saját szemünkben, mint még soha. Ugye érzitek és értitek, hogy itt nagyon megváltozik valami Jézusnak és Péternek a viszonyába, kapcsolatába. Előbb még főnök. Most már nem főnök, most már Isten fia. Az előbb még ott kedélyeskedik. Jaj, Uram, hát egész éjszaka, hát, de majd, na jó, na mégis, akkor legyen, ahogy mondod. Na jó. Most már nem ez a hang, nem. Most már te az vagy, aki, én meg ez vagyok, aki. Mennyi nem, mert megölsz. És azzal fejeződik be a történet, testvérek, hogy Jézus, ahogy ott áll, különös, hogy nem szól semmit, ugye az egész történet alatt ő nem. A végén ránéz Péterre, és a tűzláng tekintete megnyugszik az általa halálra rémített és a lábainál reszkető Péterre, és azt mondja neki, hogy ne félj. Ne félj. Vigasztalás, bátorítás, van ebben a szóban, de nem csak az van benne, hanem az is benne van, hogy megbocsáttattak neked a te bűneid, hogy irgalmas vagyok hozzád. Neked nem kell tőlem félni. Hát te tudod, hogy ki vagyok én, és tudod, hogy ki vagy te. És itt heversz minden erőttől megfosztottan, itt remegsz, mint a nyárfalevél, és engem kérsz, hogy menjek innen, nem megyek el, ne féljél tőlem. Mert én irgalmas vagyok hozzád. És hogy Péter megismerte Jézusnak a szentségét, és az összetörte őt teljesen, most megismeri Jézusnak az irgalmát, ami meg fölemeli őt. Jézusnak az irgalmát ismeri meg. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy az összetört szívű embert az Úr Jézus ma sem, az összetört szív ma sem károsztatja. Hanem azt mondja nekünk is, azt mondja, hogy ne félj, nem foglak itt hagyni, ne félj tőlem. Megbocsátattak a te bűneid neked. Te itt heversz én előttem, más féljen, de te neked nem kell félni tőlem. Megbocsátottam neked. Ez az Úrunknak az irgalmas szeretete, ami megnyugszik az összetört szívű emberen, akit az ő szent felsége tört össze, aki nem fut, aki nem magyarázkodik, nem alkudozik, hanem azt mondja, hogy én bűnös ember vagyok, mennyi nem mer megölsz. Aki így összetört, annak Jézus azt mondja, ne félj. Hát én szeretlek téged. Megbocsátottam neked. Ne menj sehova, és én sem megyek sehova. És elég volt ez a két szó Péternek, és nekem is, és nekünk is elég ahhoz, hogy a reszketésünk egy kicsit úgy feloldódjon. És kezdjünk megnyugodni. És annyira szép ez, hogy Jézus azután azt mondja Péternek, hogy hát embereket halászol majd. Eddig halakat halásztál, az életből a halálra haláztad őket, benne van az eredeti görög szövegben is, hogy most pedig majd embereket fogsz a halálból az életre. A halálból, a halakat az életből fogtad a halálra, de az embereket a halálból fogod az életre, az üdvösségre. És látjuk Péternek az életébe ez beteljesedni, mert ő az, aki ott prédikál utána, pünköstkor, és egy prédikáció, és megtér 3000 ember. Elég nagy kerítés volt. Ugye? Embereket fogsz a halálból, a kárhozatból az örök életre menteni. És utána megy Péter, és mindenhol még az árnyéka is, akire ráesik, meggyógyul, és csodák történnek általa, és a pogányoknak hirdeti az evangéliumot, és emberek térnek meg a szolgálatára, halászik a halász, csak már embereket halászik. Halászhat a halász, mert előbb már megismerte Jézusnak a fenségét, a maga nyomorúságát, megismerte a kegyelmet, és utána megkaphatta a megbízatást, és a szolgálatot el is kezdte végezni. És ez így van ma is, testvéreim, hogy ha mi is végigmegyünk ezeken a dolgokon, Isten kegyelmében, meglátjuk Jézus dicsőségét, annak a fényében megismerjük magunkat, és bűnösnek tudjuk vallani magunkat, és összetörünk az Úr szín előtt, akkor azt mondja, kegyelmet nyertél, ne félj, de állj a szolgálatba. Azután majd állhatsz a szolgálatba. Aki ezek nem megy át ezeken a dolgokon, testvérek, az nem lehet az a Jézusnak a szolgája. És csodálatos dolog az is, testvéreim, hogy itten azzal fejeződik be a történet, hogy az emberek fölkelnek, a többiek is, akik ott vannak, és mindent ott hagynak utána, hogy kijönnek a partra, és követik Jézust. Itt kezdődik el Péternek a Jézus követése, meg a többieknek is a Jézus követése. Itt válnak Jézus tanítványaivá. És megértjük, testvérek, hogy Jézus tanítványával nem lehetünk mi se máshogy, csak úgy, hogyha először Jézus fölragyog nekünk, fényében megértjük, hogy ki vagyok én. Nem azért, ismétlem, nem azért, mert a tiszteletes azt mondta, meg mert a Bibliában le van, hogy fölismerem, és ismerem, hogy mi az, hogy remeg a lábam az Úr előtt. Mert sok ember van, testvérek, aki tudja, hogy ő kicsoda, csak még a lába nem remegett soha az Úr előtt. Az nem megtérés. Az még nem igazi bűn. Az az igazi bűnbánat, amikor remeg a lábuk az Úr előtt. És akkor, amikor megragadja a szívünket, az nem csak úgy, hogy ja, hát tudom én, hogy mit mondott Jézus, azt mondta, hogy ne félj. De jó vicces, ne félj. Nem, testvérek, amikor az ember ott remeg, azt ott úgy tudja meghallani, és úgy tudja megérteni, hogy Jézus azt mondja, hogy irgalmat nyert. Én amikor a szívemet megragadta ez a mondat, ez a fél mondat, ugye? Akkor utána majd Jézus azt mondja neki, hogy most már jöhetsz, aztán lehetsz a szolgám, és lehetsz halászom is. És végezheted, de nélkül nem lehet. Úgy elméleti szinten tudni ezeket, meg úgy nem, az semmi. Az a teológus, ugye, vagy egyházias ember, vagy,
Úgy néz ki, mint egy hívő, de nem az.
A hívő az átmegy ezen a tapasztalaton, ezen a mély személyes tapasztalaton, amit Péter átment itt Jézus előtt. Na, utána lehetek a követője, meg a szolgája, a halásza. Hát adja nekünk az Úr, testvéreim, hogy most ugye jól megértsük, és aztán még jól át is gondoljuk ezt az egész történetet. Onnan indultunk el, hogy kerül az a kemény halászember a genezáreti tavi hajójában Jézus lábaihoz. Hát így került oda. Így került oda. És bárcsak mi is így kerülnénk oda Jézus lábaihoz, hogy aztán a szolgái legyünk, és a követői legyünk mindnyájan. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te megmutatod nekünk a Te dicsőségedet. Látod, hogy magunktól nem bírjuk azt előidézni, meglátni, de Te tudod ezt a csodát elvégezni velünk, és mi érezzük, és tudjuk, hogy egészen rád vagyunk utalva. Kérünk, mutasd meg nékünk a Te dicsőségedet. Hogy lássuk, hogy Te nem egy ember vagy, nem is egy rendkívüli ember, nem egy vallás alapító a sok között, hanem Te Isten vagy, aki itt jártál a földön. És segíts, hogy a Te fényedbe felismerjük saját magunkat, hogy mi nem csak, hogy emberek vagyunk, hanem bűnös emberek vagyunk. Elveszett emberek vagyunk, nincs bennünk egy fia jó folt sem, egy fia helyes dolog sem. Teljesen gonoszak és romlottak vagyunk a Te szemeidbe, és hadd érezzük meg, hogy a Te ítéleted jogosan van rajtunk, és jogosan emésztenél el bennünket abban a pillanatban, hogy ezt megértjük. Kérünk, hogy segíts, hogy átéljük, hogy megremegünk a Te igazságos ítéletettől, a Szent Jézus haragjától. Segíts, hogy oda tudjunk borulni eléd lélekben, oda tudjunk borulni eléd nem törődve senkivel, aki még ott van, vagy nincs ott, hanem oda tudjunk borulni eléd négy szem közt, és tudjuk neked mondani azt, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És kérünk, hogy Te szólj hozzánk majd akkor, és köszönjük, hogy így szólsz hozzánk akkor, hogy ne félj. Légy áldott, hogy ebbe a szavadba benne van az irgalom, benne van a kegyelem, benne van az, hogy aki Te halálra rémítettél, annak nem kell utána már félnie. Azt Te feloldozod, azt Te megtisztítod, azt a követésedbe állítod, azt a szolgálatodba vonod. Hadd legyünk olyanok, Urunk, akik ezt átéljük, ugyanúgy, mint Péter ma is. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket ennek a hétnek az elején, és ezeket a szívünkre helyezed. Segíts, hogy gondolkozni tudjunk ezeken, és hadd váljunk így a Te igaz követőiddé és igazi tanítványaiddá. Köszönjük néked a mai esténket, köszönjük, hogy együtt lehettünk, hogy készülődhetünk az ünnepre. Kérünk, áld meg a további készülődésünket is, a holnapi nagypénteki alkalmunkat, a nagyszombati elcsöndesedésünket, és a húsvéti örömünnepünket is. Nagy nevedért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Imádott és áldott Jézusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, ha Isten éltet minket, akkor holnap este 6 órakor Isten tiszteletet tartunk. Utána nagyszombaton 4 órakor lesz a gyülekezetünknek a nagyszombati áhítata. A gyerekek is készülnek egy kis programmal. Jöjjünk és vegyünk részt ezen is. Aztán vasárnap és hétfőn 9 órakor lesz úrvacsorás Isten tiszteletünk. És hétfőn pedig délben még gyülekezeti ebédünk is lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmainkra. Most pedig záró énekünket énekeljük el, a 210. énekünk kijelölt verseit. 210. énekünk kijelölt verseit. A 210-es énekünk első 3 versét, valamint az 5., 6. és 7. versét. Az első vers így kezdődik: ó áldandó Szent Háromság, nyögésemre figyelmezz. Békességet kívánok!